it.
For those of you who don't know Tom,
aki esetleg nem ismerné Tomot,
Tom is a good friend of ours. The church has gone back way back with Tom when Arden was part of our church here.
Nagyon-nagyon régóta kedves barátom és ismerősünk, még abból az időből, amikor még Arden is tagja volt a gyülekezetnek.
I'm going to pray for Tom now and we just let him do his thing because he's cool.
Szeretnék imádkozni most Tomért, aztán hagyjuk, hogy csinálja a dolgát, mert Jézusban nagyon-nagyon klassz, amit ő művel.
Lord Jesus, thank you for Tom and for hope. And Lord, we pray that his words will be yours and that we'll hear from you afresh. Lord, where we may be tired, where we may be cold, where we might be hard, Lord, would you open up our hearts by your power of your Holy Spirit. Bless the translation and bless us all. Amen.
Come on, Jesus. Amen.
Good afternoon. Jó napot kívánok.
Akkor én le is ülök.
No, you were supposed to say good afternoon.
Sorry, good afternoon.
That was your first test, you know. I was test the translator. Which can they do? So isten all young meg?
Tehát most le fogok ülni, mert sajnos mint tolmács valaki más kell.
Okay, he's not going to play the game. That's all right. Some people play, some people don't. So I'm really glad to be back with you.
Nagyon örülök, hogy itt lehetek újra veletek.
And Botond and I figured out a few months ago that I've been blessed to come and speak to Sion since 2001.
És Botondon nemrég gondolkodtunk el, hogy utoljára Isten áldásába körülbelül 2001-ben voltam itt a Sionban, hogy
Nem.
Kérjük a javítást. Először. Bocsánat, először, azt még hozzá kell tenni.
Okay. So when I suggested to Andy that I would be available to preach today, he assigned me the entire chapter of 1 Corinthians 15.
Amikor vállalhatom, és kértem Enditől, hogy hagyd taníthassak ma, nos, akkor ő azzal a csodálatos feladattal bízott meg, hogy az egész első korintusi levél 15. fejezetét ezt most vegyem sorra, és ebből tanítsam.
And so we are going to cover the entire chapter, but I think the first thing we must do is we must read these words very carefully. So let's hear them all 50 some verses of 1 Corinthians 15 in Hungarian. We don't need to read them all in English.
Okay. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy minden egyes mondatára, szavára odafigyeljünk, úgyhogy most hallgassuk meg az ige részt, és akkor most csak magyarul, mert hogy angolul most nem hallgatjuk meg. Emlékeztetlek benneteket, testvéreim, arra az örömüzenetre, amelyet tőlem hallottatok, és amelyet el is fogadtatok. Ez lett a hitetek alapja, és ezáltal fogtok üdvözülni, ha hűségesek maradtok hozzá. Ha nem, akkor hiába lettetek hívőkké. Elsősorban azt a legfontosabb üzenetet adtam át nektek, amelyet én is kaptam, hogy Krisztus a bűneinkért halt meg, úgy, ahogyan az írás előre megmondta, azután eltemették, de a harmadik napon feltámadt, úgy, ahogyan az írás előre megmondta, és hogy a feltámadása után láthatóan megjelent Kéfásnak, azután a 12 apostolnak, azután egy alkalommal egyszerre több mint 500 testvérnek is megjelent, akik közül a legtöbben még most is élnek, bár néhányan már meghaltak. Megjelent Jakabnak is, majd a többi apostolnak is. Végül, mindezek után nekem is láthatóan megjelent Jézus. Nekem, aki olyan vagyok, mint a túl későn született gyermek. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között. Sőt, nem is vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten eklézsiáját. Isten kegyelme által mégis azzá lettem, aki vagyok. Elmondhatom, hogy irántam való kegyelmét nem vesztegettem hiába. Sőt, sokkal többet dolgoztam, mint a többi apostol. Valójában nem is én tettem mindezt, hanem Istennek velem lévő kegyelme. De nem is az a fontos, hogy tőlem vagy más apostoloktól hallottátok-e az örömhírt, amelyet hittel befogadtatok, hiszen mindannyian ugyanazt hirdetjük. Krisztusról azt hirdetjük nektek, hogy feltámadt a halottak közül. akkor hogyan mondhatják közületek néhányan, hogy a halottak sohasem támadnak fel? Hiszen ha ez igaz lenne, akkor Krisztus sem támadt volna fel. Ha pedig Krisztus valóban nem támadt volna föl, akkor nem lenne semmi értelme annak az üzenetnek sem, amelyet nektek hirdettünk. Sőt, akkor a ti hiteteknek sem lenne értelme. Ráadásul Istennel kapcsolatban is hazudtunk volna. Miért? Mert azt mondtuk, hogy ő feltámasztotta Krisztust a halálból. Ha tehát igaz lenne, hogy a halottak nem támadnak föl, akkor mi is hazugok lennénk. Mert ha a halottak tényleg nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus valóban nem támad fel, akkor semmit sem ér a hitetek, és még mindig bűneitekben éltek. Ezen felül még azok a testvérek is végleg elvesztek volna, akik eddig a Krisztusban való hitben haltak meg. Ha csak erre a földi életre nézve lenne reményünk Krisztusban, akkor minden embernél szánalmasabbak lennénk. Ám de Krisztus valóban feltámadt a halottak közül. Ő támad fel először, legelőször azok közül, akik meghaltak. A halál ugyanis annak következtében éri el az embereket, amit egyetlen ember tett. Hasonlóképpen a halálból való feltámadás is egyetlen emberen keresztül kezdődött el. Mert ahogyan Ádám után minden ember meghal annak következtében, amit Ádám tett, ugyanúgy Krisztus által is minden ember fel fog támadni annak következtében, amit Krisztus tett. Mindenki a maga idejében, előre megszabott sorrend szerint támad fel. Legelsőként Krisztus, azután majd Krisztus visszajövetelekor azok, akik hozzátartoznak. Azután következik a befejezés, amikor Krisztus minden uralkodót és fejedelmet megfoszta hatalmától, és véget vet uralmuknak. Azután ő maga is átadja a királyságot az Atya Istennek. Mert Krisztusnak addig kell uralkodnia, amíg az Atya Isten az összes ellenséget Krisztus uralma alá nem kényszeríti. A halál lesz az utolsó ellenség, aki erre a sorsa jut. Az írás azt mondja, Isten mindent az ő lába alá vetett. Amikor azt mondta, hogy mindent a lába alá vetett, ez természetesen azt jelenti, hogy az Atya Isten kivételével, hiszen ezt az alávetés maga az Atya Isten viszi véghez. Amikor már minden és mindenki Krisztus uralma alatt lesz, akkor maga a fiú is aláveti magát az Atya Isten uralmának. Igen, az Atya mindent a fiú uralma alá helyez. Végül pedig a fiú is aláveti magát az Atyának, így azután az Atya Isten tökéletesen uralkodni fog minden és mindenki felett. Egyébként pedig mit tesznek azok, akik korábban meghaltaként merítkeznek be? Ha halottak egyáltalán nem támadnak fel, akkor ezek az emberek miért merítkeztek be értük? Mi is miért néztünk szembe állandóan a veszélyekkel? Naponta halálos veszélyben élek, és kész vagyok a halálra. Testvéreim, ez olyan igaz, mint a veletek való dicsekvésem, Urunk Jézus Krisztus által. Ha csak emberi módon küzdöttem volna a vadállatokkal Efezusban, akkor mi értelme lett volna? Ha a halottak soha nem támadnak fel, akkor annak van igaza, aki azt mondja, együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Ne engedjétek magatokat becsapni. A rossz társaság elrontja a jellemes embert is. Térjetek végre észre, és ne vétkezzetek többé, mert vannak közöttetek, akik nem is ismerik Istent igazán. Azért mondom ezt, hogy elszégyeljék magukat.
De azt kérdezhetné valaki, hogyan támadhatnak fel a halottak? Milyen testben jönnek vissza az életbe? Ezek ostoba ellenvetések. Gondolj arra, amikor elveted a gabonavető magját. Az előbb meghal a földben, és csak azután fog kihajtani. Ami pedig kinő belőle, az nem is hasonlít az elvetett magra, hanem a magnak megfelelő növény lesz, például búza vagy más gabonaféle. Isten azonban felnöveszti és arra a mintára formája, amelyet annak a bizonyos növénynek tervezett. Minden egyes fajnak a saját alakját adja. Az élőlények különböző csoportjainak a teste és formája is különböző. Más az emberi test, más a négylábú állatok teste, megint más a madaraké vagy a halaké. Az égi testek pedig egészen mások, mint a földi élőlények. Bizony, nagy különbség van az égi testek szépsége, és a földi élőlények szépsége között. Még az égi testek sem egyformák. Más a nap ragyogása, más a hold fényessége, megint másféle a csillagok fénye, sőt, még a csillagok is különböznek egymástól a fényüket tekintve. Így van ez a halottak feltámadásával is. Az emberi test, melyet elvetünk a földbe, romlandó és el is pusztul. A feltámadott test viszont rombolhatatlan és elpusztíthatatlan. Amikor eltemetjük a holttestet, az egyáltalán nem szép látvány, de amikor feltámad, már dicsőséges lesz. Amikor eltemetjük, már nincs benne semmi erő. De milyen erőteljes lesz, amikor feltámad? Amikor eltemetjük, közönséges emberi testet temetünk el, de amikor föltámad, már szellemi test lesz. Igen, ahogyan van hús-vér emberi test, amelyet az emberi lélek ural, úgy van szellemi test is, amelyet a szellem kormányoz. Erről beszél az írás. Az első ember, Ádám, élő lélekké lett. Az utolsó Ádám viszont életet adó szellem. Azonban nem ez a szellemi ember jött először, hanem a lelki ember. Csak azután jött a szellemi ember. Az első ember a földből származik, hiszen Isten a földből formálta. A második ember a mennyből jött. Amilyen volt az első, a földből való ember, olyan a többi földi ember is. Viszont amilyen az a mennyből való, olyanok azok is, akik szintén a mennyből származnak. Ahogyan hasonlítunk az első földi emberre, úgy fogunk hasonlítani majd a mennyeire is. Ezt azért mondom, testvéreim, mert ezzel a földi húsvértestünkkel nem vehetünk részt Isten királyságában, hiszen az, ami el fog pusztulni, az nem vehet részt abban, ami örökkévaló. Figyeljetek rám, mert titkot tárok fel előttetek. Nem mindannyian fogunk meghalni, de mindannyian át fogunk változni. Mindez egy szempillantás alatt fog történni, amikor az utolsó trombita szó felhangzik. Megszólal a trombita hangja, és akik korábban meghaltak, föltámadnak a rombolhatatlanságra, az örök életre. Mi pedig, akik akkor még élünk, át fogunk változni. Ez a mostani testünk romlandó, ezért feltétlenül szükséges, hogy átváltozzon, és mentes legyen mindenféle romlástól. A mostani testünk halandó, ezért át kell változzon halhatatlan testé. Amikor ez majd megtörténik, és a romlandó és a halandó test átváltozik romlástól mentes és halhatatlan testé, akkor teljesedik be, amit az írás mond. Elnyerte a halált a teljes élet győzelem. Halál, hova lett a te győzelmed? Hol a fegyvered? Ugyanis a halál fegyvere a bűn erejét pedig a törvény adja. De hálát adunk Istennek, hogy Urunk Jézus Krisztus által győztesekké tesz bennünket. Mivel ez így van, kedves testvéreim, legyetek szilárdak, hogy senki ne tudjon titeket kimozdítani a helyetekről. Mindig teljes erővel és odaadással végezzétek az Úr munkáját, hiszen jól tudjátok, hogy az ilyen munka sohasem hiába való. Amen.
This is God's word. Now, why would we read the whole chapter? Because if we're going to talk about the pieces of the chapter, it is important to look at the entire chapter.
Miért olvastuk most fel az egészet? Hát azért, mert bár a részeit fogjuk megemlíteni, mégis az egész fejezetről lesz szó.
And so we read the whole chapter, and now we break it up into pieces, and I want to go through section by section so that you have some idea of the outline of the chapter, and if you're taking notes, it would be helpful for you in future times to have a big picture of each section.
Két nagy részre fogjuk osztani a részt, amit olvastunk, és mindegyik kisebb részről is fogok egy-egy átfogó ismertetést adni, úgyhogy azok, akik most jegyzeteltek, azok is tudtok néhány összefoglaló gondolatot írni majd ezekről a részekről, és így részenként meglátjuk majd mindegyiknek az értelmét.
So in chapter, in verses 1 and 2, we have our first very small section.
Az első rövid rész, az az első és a második vers vagy rész.
And in these two verses we have a very clear thesis statement for the whole chapter.
Ebben az első két mondatban, vagy első két részben fogalmazódik meg tulajdonképpen az egész fejezetre, az egész részre vonatkozó általános megfogalmazás.
And one of the things that we will discover as we go through and highlight some of the sections are that there are problems in the understanding of the resurrection.
És mint ahogy részről részre fogunk menni, meg fogjuk tapasztalni, hogy újabb és újabb kérdések merülnek fel, ugyanis úgy látszik, hogy a gyülekezet kapcsán problémák vannak a feltámadás kérdésének a megértésében.
And as you already know, Corinth was a church in which there were lots of problems.
Ahogyan már tudjátok, hiszen eddig a különböző részekről szóló tanítások is tulajdonképpen ezt mutatták be, Korintus gyülekezetében azért sok probléma volt.
And there was regular correspondence back and forth between them and Paul.
És volt egy állandó vita, volt egy állandó ellentét, ugye a gyülekezet és Pál között, amiben Pál mindig próbál kimondani valamit.
And indeed, what this chapter does is straightens out some of the problems that existed there regarding the resurrection.
És tulajdonképpen ezt emeli ki a mostani tanítás, ez a mostani fejezet, hogy Pál tulajdonképpen megfogalmazzon olyan fontos kérdéseket, olyan fontos állításokat, amik helyre teszik tulajdonképpen a feltámadás kérdésében a tanítást.
Because the resurrection is a foundational theological doctrine.
Ugyanis nagyon fontos teológiai alap maga a feltámadás.
So we see that Paul is reminding them in verse 1.
Amit látunk az első versben, hogy Pál emlékezteti, ugye úgy kezdődik maga ez a mondat, hogy emlékeztetlek benneteket, emlékezteti a gyülekezetet.
And he refers to them in the plural, he says brothers.
És ugye testvéreinek szólítja őket, úgy szólítja meg őket.
And what I want to point out here is that he's not giving a new teaching, he's reminding true teaching.
Nem ad új tanítást. Mindössze emlékezteti a gyülekezetet arra, ami már elhangzott.
And he's addressing the community.
És tulajdonképpen a közösségnek címzi mindezt.
And my first application is that in community, one of the things we must do is remind each other of the truth.
Az első felhívásom, az első megjegyzésem a tanításban az, hogy a közösségen belül egy nagyon fontos feladatunk mindannyiunknak, hogy emlékeztessük egymást az igazságokra, hogy emlékeztessük egymást a tanításra.
Now the last clause in English in verse 2 is unless you believed in vain.
A második versben ugye a tulajdonképpen úgy zárja angolul és hát magyarul is, hogy ha nem, akkor hiába lettetek hívőkké. Tehát mindig ez a fajta tanítás az, ami előjön.
And this is the first of three times that he's going to use this little phrase in vain.
És ebben a részben fogalmazódik akkor meg először, és ezután még kétszer említi ezt a fordulatot, hogyha nem, akkor hiába lettetek hívőkké. Hiába történt valami.
And so he's kind of warning them.
Tehát ez egy felhívás, egy figyelmeztetés Páltól.
And he does warn them in verse 2 when he says hold fast to the word I have preached to you.
És ez történik ugye a második versben is, ahol azt mondja Pál, hogyha hűségesek maradtok hozzá, tehát legyetek hűségesek.
Because whenever Paul preached, and he would do that when he got to Corinth, he preached the resurrection.
Ugyanis amikor Pál Korintusban járt és tanította a gyülekezetet, akkor beszélt a feltámadásról.
It is the basis of the Christian faith, the resurrection.
Ugyan ez a keresztény hitünk, a keresztény hite ennek a gyülekezetnek is ennek az alapja.
All right, and so in the next section, which is verses 3 through 11, we have another argument.
A következő rész, ami a harmadiktól a 11. versig tart, egy következő felhívás.
And so it's like, you know, in some cases he's like a lawyer in a courtroom making his case, and this is his first point. Uh-huh.
Pál olyan, mint egy ügyész a bírósági teremben, előadja az ő beszédét, elővezeti a vádat.
So in verses 1 and 2 he said, this is what I'm going to tell you.
Tehát az első két versben ugye úgy kezdi, hogy ezt fogom elmondani nektek.
And now he's beginning to tell us.
És most belekezd a beszédébe.
So verses 3 through 11 we have Paul's personal argument for the resurrection.
Nos, a 3-tól 11-ig tartandó részben, vagy versig tartandó részben tulajdonképpen Pál gondolatai, Pál tanítása hangzik el, sajátjaként mondja el a feltámadásról megfogalmazott hit vallását.
Because in this section he's giving us evidence for the resurrection based on what people have seen. This is eyewitness testimony.
Mert hogy bizonyítékokat tár a hallgatóság elé abban, hogy hivatkozik ugye olyanokra, akik szemtanúk voltak, hivatkozik olyanokra, amiről bizonysága van.
And this is one of the most compelling arguments for the resurrection is that there is so much eyewitness testimony.
És ez az egyik legerősebb bizonyíték és érv a feltámadás mellett, hogy bizony sokan voltak olyanok, akik szemtanúi voltak a feltámadott Krisztusnak.
But some of it is second person. It's hearsay. Some of it is hearsay because he's telling what somebody else has said.
Uh-huh. És ugye másnak a tapasztalatát tolmácsolja, hiszen más az, aki találkozott a feltámadt Krisztussal.
He appeared to Cephas and the 12 in verse 5.
Ja.
He appeared to Peter and the 12.
Aha, yes, tehát hogy ugye az 5. fejezet vagy 5. versben azt mondja, hogy Péternek és a 12-nek is megjelent.
And in verse 6 he appeared to 500 more people.
És a 6. versben azt olvassuk, hogy több mint egyszerre több mint 500 testvérnek jelent meg.
And then in the last clause of verse 8 he appeared to Paul as well.
És hogy ugye magának Pálnak is megjelent, azt pedig a 8. versben olvashatjuk.
And then he goes on to do some autobiographical stuff that we're not going to spend any time on.
És utána néhány saját önéletrajzával kapcsolatos részt mond el, amit most annyira nem bontanék ki.
But in that second section, verses 3 through 11, he makes a compelling argument for the resurrection of Jesus.
Tehát ahogy látjuk, egy nagyon komoly védőbeszédet, egy nagyon komoly érvelést mond el Pál a feltámadás mellett.
The third section, verses 12 through 19, he's addressing various arguments about problems he's heard.
A harmadik részben, ami a 12-től a 19. versig tart, különböző kérdéseket, problémákat vet föl, amiket a gyülekezet kapcsán hallott.
And in fact, we might summarize this section by saying, if Jesus hasn't been raised from the dead, we're wasting our time.
Amit röviden úgy tudnánk összefoglalni, hogy ha Jézus nem támad föl, akkor ez az egész a gyülekezetben hiába van, és Korintusban is.
And he can say that in this section because he's made such a strong argument in the previous section.
És mindezt azért mondhatja így Pál, mert előtte letette a nagyon komoly érvelést és a bizonyítékot amellett, hogy mégiscsak van feltámadás.
Then beginning in verse 20, he changes his argument.
Aztán a 20-as verstől megváltoztatja az érvelését.
And he's no longer being the attorney in the courtroom, now he's the theologian.
És most már nem ügyészként jár el ugye egy bírósági teremben, most már teológus.
Because Paul can do that. He can flip back and forth like that.
Mert hát farizeus a lelkem, és ezt meg tudja tenni.
I don't know if anybody else I've never met anyone that could do this kind of thing.
Uh-huh. Még mi nem találkoztam ilyennel, aki tudott volna ilyet.
And simply we will say that in verses 20 through 28 that this is the theological importance of the resurrection clarified.
És a 20-tól a 28. versig tulajdonképpen összegyűjti a teológiai bizonyítékait, a teológiai támogatottságát annak, hogy megtörtént a megváltás, a feltámadás.
But I want to highlight verse 28.
De külön is szeretném kiemelni a 28-as verset.
which says, when all things are subjected to him, then the Son himself will also be subjected to him who put all things under subjected to him, that, and here's the important part, that God may be all in all.
És ugye a 28-as versben, ahogy hallottátok és látjátok, ugye Krisztusnak mindent alárendel az Atya, hogy végül Krisztus rendelhessen mindent az Atya alá, hogy, és aztán itt jön a legfontosabb mondatrész az egészben, így azután az Atya Isten tökéletesen uralkodni fog minden és mindenki felett.
So the resurrection enables God to be glorified and everything to be put under the feet of Jesus.
Azért mondja mindezt, hogy úgy minden Isten dicsőségére történhessen, és minden ugye Jézusnak a lába elé legyen letéve.
Which brings me to my first personal question.
Ami rögtön egy kérdést vet föl, és ezt szeretném most elétek vezetni.
If he died and rose so that everything would be put all in all for God's glory, have I put my all under God's glory?
Hogyha Isten mindent Jézus uralma alá, Jézus nevének a halatára ugye mindent alárendelt, tehát mindent Jézus alárendelt Isten, akkor vajon én és te testvérem mindent alárendeltél-e Istennek, Isten akaratának?
Think about it a different way. Jesus paid an incredible price for our salvation. What price are we willing to pay to follow him?
Vagy úgy is megkérdezhetném másképp, hogy Jézus mindent odaadott, hogy te megmenekülhessél, hogy te meglegyél váltva. Te mindent odaadsz azért, hogy Jézus uralkodhasson az életedben?
So that's the that section which ends in verse 28. Verse 29 through 34 are additional arguments that deal with the problems in Corinth.
29-től 34. versig tartandó részben további problémák, mély meglepő, további problémákról beszél Pál, ami itt Korintusban megjelenik.
And there were problems and he was addressing them and the idea here is that he wants to make sure we understand how important the resurrection is.
A lényeg az, hogy sok-sok probléma vetődik föl, próbálja megmagyarázni őket, de mindezzel az a célja, hogy kiemelje, hogy mennyire fontos, mennyire alapvető a lényege a megváltásnak, a feltámadásnak.
And he makes an interesting statement in verse 32.
És egy nagyon fontos megjegyzést tesz a 32. versben.
What do I gain if, humanly speaking, I fought with beasts at Ephesus? If the dead are not raised, let us eat and drink, for tomorrow we die.
Egy nagyon fontos kérdés tehát az, amit megfogalmaz 32. versben. Ha csak emberi módon küzdöttem volna a vadállatokkal Efezusban, annak mi értelme lett volna? Ha halottak soha fel nem támadnak, akkor annak van igaza, aki azt mondja: együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk.
So we remember that in Ephesus Paul was engaged in a very large problem with the people.
Efezusban Pálnak megint csak meggyűlt a baja a testvérekkel.
And he was fighting against people who opposed him strongly.
És bizony komoly küzdelme volt azokkal, akik ellentmondtak neki.
You'll remember the big riot that took place in the amphitheater.
És emlékeztettek arra a nagy ellenkezésre, tüntetésre, támadásra, ami a színháznál Pállal szemben megvalósult.
And his friends said, you gotta get out of town.
És ugye a barátai azt mondták neki, na most azonnal menj el a városból.
And he went, but he didn't want to.
Bár végül is elment, de nem nagyon akart elmenni.
I think Paul would rather stay and fight, but they understood the wisdom of him going to the next place.
Szíve szerint maradt volna és küzdött volna, de megértette annak a bölcsességét, hogy mennie kell tovább a következő helyre.
And this is probably the fought with beasts part here in this verse.
Valószínűleg ez utal erre a bizonyos igerészre, ahol azt mondja, hogy vadállattal küzdöttem Efezusban.
And he asks the rhetorical question. Why would I do that if Jesus wasn't raised from the dead? Why would I take that risk if Jesus wasn't raised from the dead?
És akkor fölteszi megint a teológiai kérdést. Minek csinálom ezt, hogyha Jézus nem támad föl? Minek teszem ki magam ekkora veszélynek, hogyha Jézus nem támad föl?
And so then in the next section, verses 35 through 41, we get some clarification about the teaching of our body, which also will be resurrected.
A 35-től a 41. versig egy következő tanítást hallunk Páltól, ami a mostani testünkkel kapcsolatos nagyon fontos tanítás, ami majd föl fog támadni.
And then in the next section, verses 42 through 49, he is looking toward the new body.
És a 42-től a 49. versig arról a bizonyos majd feltámadás után következő testről szól, ami hát a feltámadás után lesz a miénk.
So he, and then in this section he brings back the comparison between Adam and Jesus. It's implied about Jesus, just as he did in Romans.
És itt, ahogy a Rómaiakhoz írt levélben is, visszahozza azt a párhuzamot, amit Ádám, az első ember, és Jézus, ugye, az első lelki ember között állított föl.
In verse 45 it says, the first man Adam became a living being. Then he says, the last Adam became a life-giving spirit.
És a 45. versben ugye úgy beszél erről a párhuzamról, az első ember Ádám élő lélekké lett, az utolsó Ádám viszont életet adó szellem.
We are from the dust, but we will be from heaven. Look at verse 47.
Mi ugye porból lettünk, de mennyibe fogunk tartozni, ugye, ahogy a 47. versben is láthatjuk.
The first man was from the earth, a man of dust. The second man is from heaven.
Az első ember a földből származik, hiszen Isten a földből formálta. A második ember a mennyből jött.
And now we're coming to the most hopeful section of the chapter.
És most érkezünk a lehető legreménytelibb, lehető legtöbb reményt tartalmazó részhez az egész részben.
And that's verses 50 through 57.
Ez az 50-től az 57-ig tart, 57. versig tartó szakasz.
And we might give this a title of We Shall Be Changed.
Azt lehetne talán címként adni ennek a résznek, hogy meg fogunk változni.
And this is a promise of God that the resurrection makes possible.
Ez Istennek az ígérete, ami tulajdonképpen a feltámadásban válik lehetségessé.
Look at verses 54 and 55.
54. 55. vers.
When the perishable puts on the imperishable and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting?
Amikor ez majd megtörténik, és a romlandó és a halandó test átváltozik romlástól mentes és halhatatlan testé, akkor teljesedik be, amit az írás mond. Elnyelte a halált a teljes élet győzelem. Halál, hová lett a győzelmed? Hol a fegyvered?
So it is the resurrection that gives us this hope.
Tehát maga a feltámadás az, amiben ez a reményünk van.
We needn't fear death.
Nem kell, hogy féljük a halált.
Death will not hold us.
Mert hogy a halál nem tart bennünket.
We needn't worry about our works.
Nem kell, hogy a tetteink, a dolgaink, e világi dolgaink miatt aggódjunk.
Because our salvation comes from the resurrection of Jesus, not anything we can do.
Tehát nem a saját tetteinkben kell reménykednünk, mert egyedül a názareti Jézus Krisztustól, az ő feltámadásából jön az a reményünk, hogy örök életünk lehet, és hogy mi is feltámadunk.
For it is by grace that we are saved, not by works.
Mert hogy ugye nem tettek által, hanem kegyelemből leszünk megváltva, illetve lettünk megváltva.
So we don't need to fear death when we're lying in our bed, on our deathbed.
Ezért nem kell, hogy félelme legyen bennünk, amikor majd a halálos ágyunkon vagyunk.
And I've known many old saints who were ready to go to be with the Lord.
Hallottam több olyan idős szentről, aki már készen állt arra, hogy találkozzon az Úrral.
And for them, when death came, joy came with it.
És az ő életükben, amikor a halál pillanata érkezett el, ez nem a félelem és a szomorúság pillanata volt, hanem az örömé, hogy találkozhatnak azzal, aki várja őket.
To leave this flesh is to be present with the Lord.
Mert hogy ennek a húsnak az elhagyása nem mást jelent az ő számukra, mint hogy Istennel lehetnek.
How is that possible?
Hogyan lehet ez lehetséges?
Verse 57.
57. vers.
But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
De hálát adunk Istennek, hogy Urunk Jézus Krisztus által győztesekké tesz bennünket.
And so we come to the last verse.
És az utolsó vers.
Verse 58.
58. vers.
Upon which I'm going to dwell for just a moment.
Amiről egy pillanatig elgondolkodnék.
Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain.
Mivel ez így van, kedves testvéreim, legyetek szilárdak, hogy senki ne tudjon kimozdítani benneteket a helyetekről. Mindig teljes erővel és odaadással végezzétek az Úr munkáját, hiszen jól tudjátok, hogy az ilyen munka sohasem hiába való.
Paul is such a great writer.
Pál egy hatalmas szerző.
He brings us back in this last verse to the heart of what he said in the first two verses.
Pontosan oda érkezünk meg az ő írása által az 58. versben, ahonnan elkezdtük az első két versben.
So this is a great conclusion to this teaching.
Ez egy gyönyörű szép befejezés, egy megkoronázása ennek a tanításnak.
So what are the statements in the conclusion?
Mi az állítás, ami ebben a végkifejletben van?
First, he's addressing the community.
Az első az, hogy mindezt a közösségnek címzi.
My beloved brothers.
Szeretett testvéreimnek szólítja őket.
Then he gives some reminders, some new fresh reminders.
És olyan dolgokat ad a kezükbe, amik megint csak emlékeztetik.
Be steadfast.
Legyetek kitartóak.
Now what does that mean for us?
Mi az, ami ez lehet nekünk?
I think it means several things.
Ez több dolgot is jelent.
We should be in the Word of God daily.
Először is, hogy legyünk naponta Isten igéjével.
To neglect the Word of God personally causes the knife that should be sharp to become dull.
Mert hogy hogyha nem tesszük ezt, akkor az a kés, amivel
the knife should be sharp, but it becomes dull if we neglect the word of God.
Aha. Tehát hogyha Istennek a szavát nem vesszük figyelembe, hogyha Isten szavára nem figyelünk, akkor az a kés, ami élesnek kellene lennie, aminek élesnek kell lennie, az eltompul.
So if we are steadfast, we need to be with the Lord.
Tehát hogyha ilyenek vagyunk, akkor Istennel kell lennünk, Istennel kell haladnunk.
And Lamentations tells us that his mercy is new every morning.
És elmondja ez a rész azt is, hogy minden reggel megújul Istennek a kegyelme.
So let us approach him every morning in the word and in prayer.
Tehát menjünk az Úr elé minden reggel, egyrészt imában, másrészt Isten szavának a megismerésében.
Through that we may be strengthened.
Ezáltal megerősödünk.
Which enables us to be immovable, which is the word he uses next.
Mert hogyha kitartunk Isten igéjében és az imában, kitartunk Isten mellett, akkor tényleg szilárdok leszünk. Szilárd a szó, amit használ Pál is.
And then he says, always, always abounding in the work of the Lord.
És azt mondja, hogy mindig teljes erővel és odaadással végezzétek az Úr munkáját.
Now this is an important thing to make clear.
Ez egy nagyon fontos dolog, amit tisztába kell tenni.
We are not saved by works of any kind.
Nem a tettek által leszünk megmentve.
This is the 500th year of the Reformation.
Ugye, most van az 500. évfordulója a reformációnak.
One of the most important statements in the Reformation was sola fide, faith alone.
Az egyik legfontosabb kijelentés a reformációnak, ugye a hit által, a sola fidei.
One of the others was sola scriptura, the scripture alone.
Másik fontos kifejezés volt, amit lehetett hallani, ugye a sola scriptura, azaz az írás által.
Which is why we need to be in the Bible regularly.
Ugye ez az, ami miatt állandóan Isten igéjét kell tanulmányozzuk, Isten igéjét kell olvasuk, hogy ismerjük.
Remember when Paul gave the armor of God, that the only offensive weapon in that armor is the Bible.
Emlékezzetek rá, hogy amikor Pál Isten fegyverzetéről beszél, mármint arról a fegyverzetéről, ami Istentől kapunk, az egyetlen fegyver, ami támadó fegyverként ott van a kezünkben, Isten igéje.
The scripture is the sword of the spirit.
Ugye a lélek kardja, maga Isten igéje, az írás.
But we have to be careful, because we don't want to fill our heads with knowledge about God without having a relationship with God.
De legyünk arra is figyelemmel, hogy nem elég, hogyha Isten ismeretével töltjük meg a fejünket. Legyen tele az Istennel való kapcsolatunkkal az életünk, legyen Isten ismeretében gazdag a szívünk.
And I believe that community is the key to understanding how to get knowledge about God from the head into the heart for a relationship with God.
És a közösség annak nagyon fontos eszköze, hogy hogyan tud az Isten ismerete a fejünkből a szívünkbe kerülni. Hogyan tudjuk megélni az Istennel való kapcsolatot teljesen.
That's why this weekly meeting is so important for us.
Ezért fontos az, hogy itt hetente összegyűlünk közösségként.
To sing praise to God.
Hogy dicsérjük Isten dalokkal.
To study God's word.
Hogy tanulmányozzuk Istennek az igéjét.
But there's another important aspect of this. And that is developing personal relationships with fellow believers to help each other grow stronger in Him.
De van még egy másik fontos szerepe ennek mindennek, az, hogy kapcsolatot létesítsünk olyan más testvérekkel, akikkel az Istenben való tapasztalatunk, a velük való kapcsolatunkban meg tud erősödni, és így a hitünk is meg tud erősödni.
Sometimes it is the sitting around the table together, talking about the Lord and talking about our life, that we can grow the most in the scripture and in the Lord.
Nagyon sok példa van arra, hogy igazából, amikor egy egyszerű asztal melletti beszélgetéshez ülünk, nos, az tud az életünkben a legtöbbet adni ahhoz, hogy növekedjünk Istennek az ismeretében, és az ővel való kapcsolatunk is el tudjon mélyülni.
So to get the truth from the head into our heart and then into our hands.
Ez olyan, mint hogyha mindazt, amit Istenről tudnánk, a fejünkből átkerülne a szívünkbe, és aztán a kezünkbe is, azaz így tudunk cselekedni, így tudunk Istennek szolgálni.
It is getting our hands working in the community that is this abounding work.
És így tudunk munkálkodni a közösségben, ami egy odaadó munka, ahogy az ige is írja.
And then the final clause in the chapter, which says, knowing that in the Lord your labor is not in vain.
És ez az utolsó kifejezés ebben az egész fejezetben, hogy hiszen jól tudjátok, hogy az ilyen munka sohasem hiába való.
Yeah, I think of Colossians 3:23. Colossae 3:23.
Hogy a Kolosszaiaknak írt levél 23.
And it says that we should give all we have for the Lord, not unto men.
Ugye azt mondja ki ez az ige rész, hogy mindent, amink van, adjunk oda az Úrnak.
But we should serve people in the Lord.
De ugye a másokat, a testvéreinket az Úrban kell szolgáljuk.
The early church was known for taking care of the community.
Ugye a korai egyház elég komoly ismeretű jele volt az, hogy nagyon fontos szerepe volt a közösségnek, a közösségbe való járásnak.
Babies left to die because they were unwanted were taken up by the early church and raised as their own.
Nagyon fontos volt az élet tisztelete, azokat a csecsemőket, kicsinyeket, akiket elhagytak a szüleik, gyakorlatilag meghaltak volna, azokat is ezek a közösségek vették magukhoz és felnevelték őket.
So we need to understand theological truth, and we need to develop relationships, and we need to go out to serve in the Lord.
Ebben foglalható össze ez az egész tanítás, hogy megismerve Isten igazságát, gyűjünk össze a gyülekezetben, és váljunk készé abban, hogy kilépünk és szolgálunk mások felé Istenben.
So my final question
az utolsó kérdésem ez.
Are you studying? Are you in fellowship? And are you serving?
Ez a három. Tanulmányozod-e Isten igéjét? Jársz-e a gyülekezetbe? És szolgálsz-e?
Let us pray.
Imádkozzunk.
Father, we thank you for the resurrection of Jesus.
Mennyei Atyám, köszönjük neked, hogy Jézust feltámasztottad.
Thanks be to God for the victory.
Köszönjük Istenem, köszönjük neked a győzelmet.
It is all from you.
Mert minden tőled van.
It is all for you.
Minden érted van.
And it is to you that we dedicate ourselves.
És te vagy az, akinek odaszálljuk magunkat.
May we study.
Kérlek ad, hogy tanulmányozzuk.
May we unite in fellowship.
Hogy összegyűjjünk a közösségben.
And may we serve those around us.
És szolgáljuk azokat, akik körülöttünk vannak.
Being your light in a dark world.
Fényként ebben a sötét világban.
Thank you for the resurrection.
Köszönjük a te föltámadásod.
For we know without that work of yours, we would have no hope.
Mert hogy tudjuk azt, hogy a te végzésed, a te munkád nélkül nem nagyon lenne reményünk.
Thank you for hope.
Köszönjük a reményt, Uram.
In Jesus' name.
Jézus Krisztus nevében.
Amen.
Amen.
Nagyon köszönöm, Tom Bácsi. Ez a 3-4-kor, és sajnos kell elmenjünk ez a 4-kor. So, fogunk énekelni egy dal, és utána mondat az áldás, és utána háza menjünk, sajnos. De Isten csak négyig találkozunk itt, de Isten nektek 6 még nap, amikor találkozhatok. Hatok. So, Isten adok ez a hétfőn, a vasárnapig, amikor találkozunk a Bálatjával, beszélünk ez az ember, ez a Gyuli, amikor te van idő, amikor csinált minden, mint Tom Bácsi elmondott, nagyon jó nekünk. Így. So, légy szíves, négykor elmenjünk csendesebb, miért ez a református Gyuli kell nagyon jó és bálatséges, ez a kedvenc testvérünknek.